folytatódik az Inforádió arénája, melynek vendége Enrózsa Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, illetve Gazdik Gyula közel-kelet szakértő. Szóval, lesz háború Irán és Szaúd-Arábia között? És hogyha igen, akkor mikor? Gazdik Gyula.
Én nem hiszem azt, hogy háború robban ki Irán és Szaúd-Arábia között a hangzatos retorika fenyegetőzések ellenére. Hát a háborúnak beláthatatlanok a következményei. Hát gondoljunk csak abba bele, hogy mi történik akkor, hogyha rakétatámadásokat intéznek szaudi olajfinomítók, olajipari berendezések ellen is fordítva, ugye hát mi történik itt az egész régióban? Az egész perzsa öböl térsége hát ugyanolyan romhalmazzá változhat, mint jelenleg Szíria, ugye?
Hát de mégis a főhercegnek Irán szúrja a szemét.
Hát szúrja a szemét, de ha a főherceg, ha így nevezzük őt, főherceg, akkor tisztába kell lennie azzal is, hogyha elindít egy ilyen háborút, akkor az ő hatalmi stabilizálási törekvései azok eléggé bizonytalanná válnak. Tehát nagyon sok ellenséget szerzett magának most Szaúd-Arábiában, illetve egy ideje már, mióta már az apja trónra lépett, azóta nagyon sok ellenséget szereztek maguknak. Na most egy ilyen hát háborúnak az elindítása, hát ez eléggé kiszámíthatatlan, hogy milyen belpolitikai ugye, hát, következményei lesznek ennek, és hát nagyon sok ellensége van a Szalmán királynak és pláne a fiának, hát, nagyon sok ellensége, és lehetséges, hogy egy ilyet hát, felhasználnának arra, hogy a helyzetet megváltoztassák bizonyos belső erők. Na most tehát nem olyan könnyű egy ilyen háborús döntést meghozni, ez nagyon-nagyon sok mindent kell mérlegelni. Nagyot veszíthet Szaúd-Arábia egy ilyen háború elindítása.
De mi lesz akkor az aranykalitkába zártakkal, Enrózsa Erzsébet?
Hát ők ott egy darabig ott lesznek, én ezt gondolom, lehet, ez nagyon cinikusan hangzik, de teljesen egyetértek Gazdik Gyulával, és azt se felejtsük el, hogy Iránhoz képest Jemen az katonailag egy sokkal kisebb falat. És itt most nem akarom lebecsülni a jemeni belső viszonyokat, mert az egy nagyon komplikált történet, de mondjuk ilyen szempontból. Irán azért egy sokkal, de sokkal nagyobb ország, egy 80 milliós ország, egy a szankciók alatt is elég komoly fejlődésen át végigment ország. Gazdik Gyula már utalt rá, a perzsa-öböl térsége, ugye a világ olaj- és gázkészletének egy igen jelentős hányadát tartalmazza. Mindig elsődleges szempont volt ezeknek a szénhidrogéneknek a kiszállításának, szállítási útvonalak biztonsága. És nem is hiszem, hogy Szaúd-Arábia katonai képességgel bírná most azt, hogy egy másik háborút indítana. És van még egy nagyon fontos dolog, és mindenben egyetértek azzal, amit Gazdik Gyula az előbb mondott. Nevezetesen az is, hogy és akkor most mit akarna elérni, mit akarna megszerezni. Mert azon túl, hogy egyik a másikat le tudja rombolni, túl sokra nem megy. Területi követelések ebben az esetben nincsenek. Nem arról van szó, mint Irak és Irán között a 8 éves háborúban. Tehát most mit akarnánk elérni? Lehet persze azt mondani,
hogy a belső viszonyok megváltozhatnak? Megváltoztatják? Meg tudja változtatni?
Én azt gondolom, és teljesen egyetértve megint csak Gazdik Gyulával, hogy ami folyamatok most belül zajlanak Szaúd-Arábiában, az egyáltalán nem lejátszott meccs. Tehát ebben a pillanatban ugyanúgy tűnik, hogy az ifjú trónörökös az most minden pozíciót magához tud szerezni. Én például nagyon kíváncsi lennék arra, hogy amikor Mitab ibn Abdullah, az egyik előző királynak a meglehetősen nagy hatalmú fia, aki a törzsi kötődésű nemzeti fegyveres erőknek a főparancsnoka volt, ő itt most az egyik nagy ágyú idézőjelben, és elnézést kérek ezúton is, hogy így mondom, ő is bekerült, meghívást kapott a Ritz-Carltonba, hogy vajon az, hogy őt egyik napra a másikra egy szenior hercegét a családnak, aki egy ismert valaki volt, akit az apja miatt is óriási tisztelet övezett, ugye már édesapja meghalt. Vajon a törzsek most akkor csak így egyik pillanatra a másikra hajlandók lojalitást váltani? Hát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de valószínűleg nem tudunk eleget, és így kívülről elég nehéz is bármit tudni arról, hogy hogyan működik ez a szaudi család belül önmagába. És azt se felejtsük el, egy iszonyúan fontos tényező, hogy az ifjú herceg meghirdette a mérsékelt iszlámhoz való visszatérést. Na hát ez körülbelül a non plus ultra. Tehát az a Szaúd-Arábia, ami egy konzervatív, radikális iszlám értelmezésre lett alapítva, az ország rezondetája, állam rezona, szokta Kissé László mondani, az alapító ideológia, ezt ha kivesszük belőle, akkor az nagyon sok minden lehet, de nem Szaúd-Arábiának hívják, és nem egy családról nevezik el az országot. Tehát ez egy egészen valami furcsa történet. Most nagyon sok elemző pont ezért azt mondja, hogy valószínűleg a trónörökös az csak, mivel látja, hogy ezt szereti hallani Trump, hogy modernizáció, meg mérsékelt iszlám, mert ugye ami nem mérsékelt iszlám, az Trump szemében nyilván terrorizmus, hát akkor most ezt fogja mondani egy teli szájjal, hogy mérsékelt, mérsékelt, mérsékelt. De ezek a meccsek nincsenek lejátszva, és ez egy sok frontos háborút vív az ifjú trónörökös egyedül, és hát tulajdonképpen egyedül az apja áll mögötte, akiről megint csak elég keveset tudunk, azon túl, hogy meglehetősen idős, és hát elég gyenge egészségi állapotban van.
Több mint 80 éves, meg Trump is azért mellette áll. De a kérdés az, hogy lehet-e a térségben egy újabb szíriai háború, egy újabb szíriai konfliktus, Gazdik Gyula?
Hát ez egyáltalán nincs kizárva, hogy egy újabb konfliktus elindul a térségben. Na most még vissza-vissza térve itt a Szaúd-Arábia és a környező államok viszonyára. Itt Szaúd-Arábia még szerintem nem mondott le arról, hogy Jement esetleg ismét ketté szakítják. Gondoljunk csak 1994-ben, amikor az Egyesített Jemenben, ugye 90-ben egyesítették a Észak- és Dél-Jement. 94-ben a Dél megkísérelte a kiszakadást. A déli úgynevezett marxista rendszer ugye hát megkísérelte a jemeni szocialista párt irányításával az elszakadást. Na most ki támogatta leginkább a marxista rendszert? Szaúd-Arábia, ugye? Hát külön pénzt fizettek azért, hogyha egy északi repülőgépet ugye lelőttek a pilótának, meg minden, külön tarifája volt, stb. Nagyon szerették volna, hogyha a két a Jemen szétválik ismételten, mert azért Jemennek, amikor Szaúd-Arábia létrejött, akkor három tartományt lecsípett 34-ben, tehát létrejött után két évvel a Jementől. Na most ezek a tartományok, ahogy később kiderült, ilyen hát azért ásványi kincsekben gazdag tartományok, és hát azért a jemeniek a mai napig nem mondtak le arról, hogy ezek a területek visszakerüljenek egyszer Jemenhez. Tehát itt nagyon-nagyon súlyos ellentétek feszülnek, és hát nagy kérdés, hogy Szaúd-Arábia ugye hát ezt a katasztrofális jemeni vállalkozást, ami ugye hát volt már egy hosszú ideig tartó jemeni háború 62 után, a észak-jemeni imám halálát követően, Nassernak beletört a bicskája ugye ebbe az egészbe annak idején, nagyon sok egyiptomi katona ott maradt, ugye, nagyon könnyűnek vélték ezt a háborút, most a szaudiak is könnyűnek vélték ezt a háborút, de látjuk már, hogy mióta tart, és Szaúd-Arábiának egyre nagyobb gondot jelent, légierő, haditengerészet, de ugyanakkor szárazföldi erők tekintetében igencsak meggondolja a Szaúd-Arábia, hogy alkalmazza ezeket az erőket, vagy sem. Tehát itt ez az egész jemeni kérdés, meglátjuk, hogy fog végződni az egész, meg Irakban is, ugye, mi lesz, ugye, mi lesz. Ugye?
Még egy utolsó gondolat ehhez kapcsolódóan, hogy mi lesz a többi országgal, itt például Katárt nem is említettük, vagy például Libanonnal.
Nem akartam közbeszólni, hogy Katár, ugye, úgy tűnik, hogy ebben az utóbbi években tagadhatatlanul egyre ambíciózusabb szaudi külpolitikában elég jól körvonalazódik, hogy az Iránnal való proxy háborúk sorában is, mintha kezdene kialakulni egy olyan kvázi hallgatólagos megállapodás, hogy az arab félsziget az a szaudi befolyási övezet, az a szaudi közvetlen szomszédság. Itt ugye létezik egy Gulf Cooperation Council, öbölmenti együttműködés tanácsa nevű szervezet, ami az arab félsziget arab államaiból, Jemen kivételével, tehát Szaúd-Arábia, Kuwait, Katar, Bahrein, Omán és az Egyesült Arab Emirátusokból áll. Még az emirátusokról nem is beszéltünk, pedig állítólag az ottani trónörökös az adja a nagy gondolatokat a szaudi trónörökösnek. Itt egy hatalmas konspirációs elmélet is zajlik.
Gazdagok egymás közt.
Így van. Tehát, de ezek mind kis államok. Tehát ez a GCC nevű szervezet is. Hát Szaúd-Arábia sokszor önmaga nagyobb, mint az összes többi kicsi együttvéve, és hát ezeket a kicsiket szereti úgy, hogy na ugráljanak úgy, vagy viselkedjenek úgy, hogy a szaudi érdekeket támogassák, és ne ellenezzék. Úgyhogy Szaúd-Arábia valahogy nyilván rendet kíván rakni, most a katariak egyelőre bírják az ellenállást anyagilag is, és nagyon sokan elmondják, hogy hát ez kellett még csak, hogy Katart közelebb lökjék Iránhoz. Sokan azt mondják, hogy a katari gazdaság csak ideig óráig bírja a kieső jövedelmeket pótolni. Ehhez képest ma olvastam éppen, hogy a Qatar Airways, ami ugye ne legyenek kétségeink megint, hogy kinek a tulajdonában áll, hogy a Qatar Airways az egy hatalmas részesedést vásárolt az egyik nagy kínai légitársaságban, ami ugye tekintettel arra, hogy Katar az az egyik nagy átszállópont Európa, Afrika, Ázsia és Ausztrália között. Itt ugye Dubaj és Doha a két nagy átszállóhely. Hát azt hiszem, hogy ezzel egy kicsit bebiztosították magukat, de volt rá tőke, és volt rá akarat, és volt rá gondolat. Tehát azért én Katart olyan nagyon nem írnám le, de az biztos, hogy sokkal egyszerűbb lenne az élet, hogyha a szaudiak nem ennyire ultimátum jelleggel, mindig ultimátumot közölnek Katarral, és ráadásul most meghirdették azt, hogy a katari uralkodó családban találtak két figurát, akik évtizedetán külföldön élnek, most ezeket akarják a trónra ültetni, az amúgy egyre népszerűbb katari emír helyére, tehát ott is vannak még furcsa történetek.
Korábban az Inforádióban többször szó volt arról, hogy a világ újrafelosztása is szóba kerülhet, itt különböző elemzők részéről hangzott el, hogy például a koreai félsziget talán, hogyha az Egyesült Államok onnan kiszorulna, akkor Kína fennhatósága alá kerülhetne. Ez az arab térség, ez itt megjelenhet valamelyik szuperhatalom?
Hát,
vagy pedig egy ottani vezetőállam lesz.
Szuperhatalmak már itt jelen vannak, az ugye szuperhatalmak, jelen van az Egyesült Államok, jelen van Oroszország. Hát nem tudni, hogy hát mondjuk a szíriai konfliktus hogyan végződik, Irak, hát a Szíria esetleg, hogy a területi...
Hát, hol oroszok harcolnak, hogy elég sokan.
Oroszok is harcolnak ott, de valószínű a szíriai rendezésnél, hogyha megállapodnak valami területi konszenzus jön létre, akkor is egy-egy nagy hatalomnak, egy regionális hatalomnak kell mögötte állnia. Na most hát egyfajta ütközőponttá válik továbbra is, ugye, hát Szíria. Most az előbb még itt Katar kapcsán itt meg kellene említeni itt a muzulmán testvérek is, ugye, hát a muszlim testvérek is, ugye, hát Katar viszonyát. Ugye, hát,
ami ugye Egyiptomból indult, amire minden rátérünk.
Igen, 28-ban Egyiptomból indult, és akkor hát Katar nagy támogatója volt meg. Most is ugye ennek a szervezetnek, Szaúd-Arábia számára pedig vörös posztó, ugye ez a szervezet, ugye. Itt él a muszlim testvérek, hát fő ideológusa, ugye hát Yusuf al-Karadavi, 1961 óta. Tehát nagyon érdekes kapcsolódások vannak itt.
Térjünk is erre rá, ugyanis ezért jöttünk így össze most, hogy megjelent a könyve Fejezetek Egyiptom modernkori történetéből 1805 és 2013 között. Egy picit menjünk vissza még néhány ezer évet. A római és a görög kultúra mellett a globális történet harmadik pillérének is lehet tekinteni Egyiptom történelmét. Kissé leegyszerűsítve szól Gazdi Gyulához az a kérdésem, hogy mennyire nyomta rá ez a korszak a bélyegét, a fáraók és a piramisok világa Egyiptom 19., 20. vagy 21. századi történetére?
Hát nagyon, nagyon röviden, hát érezhetően rányomta a bélyegét, hisz nagyon számos neves egyiptomi gondolkodó visszament a fáraók korára, a korábbi tradíciókra hivatkozott. Na most egyfajta törésvonalat is jelent ez, hisz vannak olyan gondolkodók, voltak ilyen gondolkodók ebben a korszakban, akik igazán Egyiptom történetét csak az iszlám megjelenésétől számították. De az egyiptomi nacionalista mozgalomnak számos prominens képviselője az ókori hagyományokat, a fáraók korának hagyományait fölvállalja és büszkén képviselte. Tehát itt ez a korszak, ez a korábbi periódus, korábbi ügyát, civilizációs időszak igen, éreztette a hatását ugye ebben a 1805 után kezdődő új történet.
A vallás korszakban. Az mennyire határozza meg ezt a térséget, Rózsa Erzsébet?
Én azt gondolom, hogy a vallás az emberek mindennapjaiban nagyon is jelen van.
Az állam meghatározásában is?
Az állam szerintem csak annyit mond ki, hogy a vallás az iszlám, de igazából Egyiptom mindig is különös helyzetben van ebből a szempontból, hiszen nincs olyan vezetés bármelyik, tehát akár még az egyéves muszlim testvérek képviseletében elnökké választott Mohamed Mursi időszakát nézzük, ők sem vonatkoztathatnak el attól a ténytől, hogy az egyiptomi lakosságnak egy igen jelentős hányada kopt keresztény. Tehát a kopt kereszténység...
10%-át olvastam a könyvben.
10-13, ugye 10-13. Általában 10%-ot mondanak, de hát vannak olyan források, amelyek azt mondják, hogy 10-13 közt kell.
Igen, de hát ugye arról beszélünk, hogy Egyiptom lakossága gyakorlatilag 100 milliónál jár, és tudjuk, hogy vannak főleg vidéken előfordul nem egyszer, hogy születéskor nem készül anyakönyvezés. Tehát itt elég nehezen lehet követni, hogy valójában mennyi a lakosság. Az egyiptomiak abban élnek, és hogyha valaki Kairóba csak leszáll a reptéren, és bemegy a városközpontba, már útközben is egy csomó keresztet lát templomok tetején. Tehát az egyiptomiak mindennapjaiban, az iszlám ugye az a nagy többségnek a vallása, az életének a meghatározója, de a kereszténység mindenütt láthatóan jelen van Egyiptom történetében.
Mégis a kopt keresztények ellen vannak a támadások, és pont az egyiptomi állam október 12-én hosszabbította meg már a tavasz óta, április óta elrendelt szükségállapotot újabb 3 hónappal. Miért tartotta ez szükségesnek egyáltalán? Miért vannak ezek a támadások a koptok ellen?
Hát sorozatos támadások voltak kopt templomok, koptok azt hiszem.
Ugye hát tavasz 46 halálos áldozata
46 is halálos áldozat utána, mert sokan ki is vándoroltak Egyiptomból a kopt közösség tagjai közül. Már amikor Mubaraknak a bukása bekövetkezett, akkor már jelentős létszámú volt a emigrációt választóknak a száma. Na most ez egy régi ilyen ellentétre megy vissza, hogy hát koptok voltak itt a arabok megjelenés előtt, ugye hát a kopt vallások, ugye hát az őslakosok. Na most aztán későbbiekben, hát ha erre a korszakra rátérünk, akkor itt nagyon szoros együttműködés volt a britek és a koptok között. Ugye, hát,
És Etiópia is azért ott képben van a koptokkal kapcsolatban, nem?
Igen, Etiópia is képben van, hát erre majd visszatérünk esetleg. Kopt miniszterelnököt is, ugye hát 1910-ben meggyilkolnak, ugye hát Boutros Ghalit, ugye hát, aki hát mostani, ugye hát volt külügyi államminiszternek, ugye hát a rokona. Na most, tehát koptok, akik a kereskedelemben dolgoznak, akik hát számos fontos pontján az ország gazdasági életének szellemi elitje. Hát akkor hát mindig, amikor valami válság van, akkor nagyon gyakran a kopt üzleteket, kopt hát kereskedőknek, ugye hát a üzleteit támadás éri, felgyújtják, hát aztán a templomokat is most ilyet számos atrocitás éri.
Azért beleszólhatok itt egy picit, hogy teljesen egyetértve nyilvánvalóan, ezt azért ne úgy képzeljük el, hogy a koptok minden nap felfegyverkezve kell, hogy közlekedjenek az utcán, bármikor megtámadhatják őket. Vagy hogy a templomokat katonákkal kell körülvenni, mert bármikor megtámadhatják őket. Sajnos valóban léteznek ezek a nagyon súlyos atrocitások, de az államhatalom mindig igyekszik ezeket megakadályozni, mert hiszen a belbiztonság az az érdeke, hogy béke legyen és nyugalom. Ugye amikor Gazdik Gyulával együtt jártunk Egyiptomba, akkor a Kop negyed előtt az egyik bejáratnál egy kicsit fokozottabb katonai ellenőrzés zajlik, de ugyanakkor az ország meg a város más részeiben meg semmiféle őrizet nincs, és nem is szükséges. Nyilván ezért is viszonylag könnyű célpontok. Viszont ez egyáltalán nem általános, és hadd mondjak egy nagyon-nagyon kirívó példát. Amikor 2011-ben Egyiptomban is az arab tavaszos tüntetésekre, megmozdulásokra sor került, akkor ott koptok és muszlimok együtt vettek részt. És hatalmas plakátok voltak erről, óriási érzelmi töltet volt akkor jelen, amikor...
Lehetett azt egyiptomi nemzettudatnak is nevezni?
Igen, egyértelmű, sőt, szerintem csak annak. Én legalábbis úgy éreztem, hogy ez csak annak tudható be. Külön jelszó is volt, az emberek büszkék voltak arra, hogy itt most nem számít, rengeteg ilyen karikatúra született. Itt most nem számít, egy számít, hogy egyiptomiak vagyunk. És igazság szerint azt hiszem, hogy ez a nagy összeborulás, tehát a Tahrir tér egyik sarkán a muszlimok imádkoztak, amikor megszólalt a müezzin, a keresztények meg szintén ott voltak, ők meg máskor imádkoztak, és ott volt együtt mindenki.
Ez azért érdekes, mert pont Gazdik Gyula könyvében olvastam azt még 100 évvel ezelőttről, hogy egy egyiptomi muszlim inkább Törökországért harcolna, mint Egyiptomért.
Nem. Azt mondta, a Lutfi Szajedről van szó, erről a híres gondolkodóról, a Kairói Egyetemre első rektoráról, aki azt mondta, hogy nem lehet elvárni egy egyiptomi muszlimtól, hogy Törökország érdekeiért harcoljon, mint sem az egyiptomi érdekekért, és nem lehet elvárni egy egyiptomi koptól, hogy ugyanúgy harcoljon az abesszin érdekekért, mint egyiptomi érdekekért harcolna. Tehát ez na most... Majd később folytatjuk.
Mondja.
Jó, oké. Na most valóban voltak olyan történelmi pillanatok, amikor koptok és muszlimok együtt tüntettek, együtt tiltakoztak, együtt léptek föl. Hát ilyen volt 1918 után, az első világháborút követően, angol ellenes megmozdulások során koptok és muzulmánok együtt vonultak. De utána szintén törésvonal jelentkezett. Ilyet találkoztunk az arab tavasz időszakában, a Tahrir téren másút, de utána jelentkeznek a törésvonalak ismételten. Tehát ezek az alapvetően ellentétek azért bizonyos történelmi ciklusoktól, ugye csomópontoktól eltekintve nem tűnnek el, nem tűntek el sajnos.
És sok minden másról is lehet beszélni, amit megtudhatnak a fejezetek Egyiptom modernkori történetéből, című könyvből. Például az, hogy mi történt az 1956-os forradalom alatt, a magyar forradalom alatt Egyiptomban, ugye akkor volt a szuezi válság, illetve hát hát a jövőre vonatkozóan, amit így feltettem kérdésként, gyanánt, hogy ha minden igaz, Egyiptomban a Rosszatom építhet majd atomerőművet, és így az orosz kapcsolatok is elég érdekesek Egyiptommal kapcsolatban. De a műsoridőnk lejárt, még egy mondat Erózsa Erzsébettől.
Egy dolgot hadd mondjak el, hogy ez a könyv azért egy nagy projekt keretében készült, egy közel-kelet kutatási projekt keretében, amit a Közszolgálati Egyetemen együtt csinálunk sok kollégával.
Köszönöm még egyszer ezt a kiegészítést és a beszélgetést is. Az Inforádió arénájának vendége volt Erózsa Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, illetve Gazdik Gyula közel-kelet szakértő. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton, én Németh Zoltán vagyok, köszönöm a beszélgetést, minden jót, viszont hallásra.